Szeretettel üdvözlök mindenkit, már ismerősként jöttem ide, többször is voltam, és nagy örömmel jöttem most is. Hát az egyik legcsodálatosabb gyógyszerrel foglalkozunk már ma, a napfénnyel. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy a 8 alapelvnek első gyakorlati alapelve a napfény. Rendkívül jelentős, az egyik legnagyobb gyógyhatású alapelv, hogy fogalmazhatnám így, vagy orvos. A rendszerben így helyezkedik el, szeretném önöket ismételten emlékeztetni, hogy a legfontosabb alapelv a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom. Attól függően, hogy hívők vagy nem hívők vagyunk, mind a két esetben szükségünk van lelki nyugalomra. A második legfontosabb alapelv a mértékletesség és önuralom, azért említem most őket külön, mert mind a kettővel kapcsolatba kerül a napfény. Különben a napfény, de mindegyik alapelv is, a levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, mindegyiket valamilyen formában érinti vagy tükrözi, de a legfőképpen a lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom orvosa vagy gyógymódja érinti mindegyiket. Tehát ezért jó, ha ezt tudjuk, mert nem csak önmagában áll ez. Rögtön meg is említem, hogy melyikünk gondol arra, amikor reggel felkelünk, hogy a nap süt. Hogy azért van világosság, mert a nap süt. Még akkor is, ha borús idő van, akkor is a nap miatt van világosság, még ha csak szórt fény is vesz bennünket körül, természetesnek vesszük. Nem is gondoljuk azt, hogy ez sokkal több annál, mint hogy pusztán csak ez úgy van. Emögött egy óriási nagy titok, sokak szerint és szerintem is gondviselés van, hogy a napfény, a nap, mint bolygó úgy helyezkedik el a Földhöz viszonyítva, hogy nem fagyunk meg, és nem sülünk meg. Napi szinten, mert vannak olyan bolygók, ahol nappal megsülnek, éjszaka megfagynak. Mi nem fagyunk meg és nem sülünk meg, és az egész évben olyan szűk, rendkívül szűk tartományban érinti a napfény áldása a mi földünket, hogy csak itt lehet élet. Ez nem véletlen sokak szerint. Van egy film, az Értelmes Tervezettség munkacsoportja adta ki, magyarul is megjelent, a Kiváltságos bolygó címmel, és végig erről szól a film, hogy miért kiváltságos bolygó a Föld, és végig a nappal való párhuzamát említi. Tehát ezért nem baj, ha erre gondolunk, hogy emögött azért egy gondviselő szeretet is felfedezhető, mármint aki felfedezi, hogy mi élhetünk, létezhetünk, és az energiáinknak a 98%-a a Földön található energia, 98%-a a napenergiából származik. És bármit teszünk, eszünk, veszünk, ez a fa, ez az asztal, itt minden mögött napenergia van, abból fakad az erő, még a kőolajból hátterében is valamikor szerves anyag állt elő, és az napból készült. Tehát ez nem csak pusztán egy életmód, egészségügyi alapelv, ez sokkal több annál, nem véletlenül a Bibliában is a leghatalmasabb személlyel hozza kapcsolatba az írás a napfényt, és nem baj, ha ez is ott rezeg a gondolatainkban, míg mondom a fizikai gyógyító hatásokat, hogy nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr azoknak, akik igazságosan élnek. A 84. Zsoltár. Nap és pajzs az Úristen. Tehát a nap jelképezi a teremtő szeretetét. Ezt ki is mondta maga Jézus is a hegyi beszédben, azt mondta, hogy legyetek a ti mennyei atyátokhoz hasonló, aki az ő napját személyválogatás nélkül mindenkire szétárasztja. Szép kép, ugye? Nem válogat. A nap mindenkire süt. És esőt ad az igazaknak és a hamisaknak is egyaránt. Tehát az, hogy süt a nap, ez nem pusztán csak egy egyszerű tény, ez annál sokkal több, ez azért tartalmaz sok minden. Hát persze a gondolkodó, vizsgálódó embereknek, én magam is, amikor ezt a természetben a teremtővel, illetve a természet és ember a Biblia és költészet tükrében című albumaimat készítettem, nagyon nagy élmény volt írni erről a napról. Nagyon sokat figyeltem, rengeteg költőnek, írónak megfigyeltem az alkotását, hogy mit írnak a napról, hogyan ábrázolják a zenében Debussy tenger, villadeztek útjai, a víz csodáit és egyéb nagy művek, amelyek a víznek a csodáit, illetve a napfénynek a csodáit érzékeltetik, hogy mennyire világosan érzékeltetik a költők, majd Pilinszky Jánostól is lesz egy idézetünk, ami szerintem a legtalálóbb idézet, amit én találtam, a napsugárzás és a lelki gyógymódok között, majd a hangosított diavetítésnél fogom ezt lejátszani. Szóval sok minden van, amire érdemes figyelnünk, zeneművészet, irodalom, képzőművészet, Biblia, gondolkodók, a tudomány, sokoldalúan közelíti meg a napfény áldásait, és érdemes ezeket sokoldalúan nekünk is látni. Egy kis ízelítőt adunk majd ezekből. Hát igen, itt van az első dia, ahol költőileg így fogalmazhatnánk, hogy olyan a nap a föld számára, mint egy anya a gyermeke számára. Fenntartja, oltalmazza, irányítja, befolyásolja létével, melegével, nagyságával, megfelelő távolságával. Körülbelül 150 millió kilométerre van a Földtől, és pontosan azokat a viszonyokat teremti meg, amely szükséges a harmonikus élethez. Rendkívül szűk az a sáv, amely életet eredményezhet. A napnak és a Földnek a viszonya egymáshoz, a forgása, a távolsága, ez a bizonyos elliptikus pálya, amin mozog, mind olyan körülményeket teremtenek, amely ideális a Föld számára, nem beszélve az évszakoknak az elhelyezkedését, a Földnek a dőlésszögét, ami az évszakokat lehetővé teszi. Tehát nagyon fontos az, hogy a nap milyen szögben éri a Földet, és ettől függően van a bolygó egyik felén nyár, a másik felén tél. Szinte minden kultúrában azért észrevették az emberek, hogy itt valami különleges kapcsolat van a nap és a Föld között, és hát az élet közvetítőjeként ismerték a napot. Hát az egyszerűbb gondolkodású emberek istenként imádták. Szinte minden nép kultúrájában ott van a napimádat. Sumérok, egyiptomiak, babiloniak, perzsák, görögök, rómaiak a főistenek közt tisztelték. De hát nekünk nem kell napimádónak lenni ahhoz, hogy a napnak az értékeit lássuk, nem beszélve arról, hogy például pont Mózes 4. könyve azt mondja a napról, hogy ne emeld fel szemeidet az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodj, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. Tudnék azért, mert teremtmény. Nagyon sokan úgy tekintenek a bolygókra, amelyek hordozzák az emberi létnek és a sorsnak és a világmindenség összefüggéseinek a titkait. Az asztrológia foglalkozik ezzel. Amikor ennek tényleg tudományosan utána néztem, mert hát engem is érdekelt fiatal koromban, hogy hogyan van ez a dolog, akkor azt kellett megállapítani a szigorú tudományosság hátterén, hogy semmi köze a tudományhoz és az ismerethez. Ezek mögött csak babiloni, régi, perzsa, misztikus elképzelések lengenek, semmiféle formában nem tudta bebizonyítani. Valószínűleg azért képzelték ezt, mert tényleg van befolyása a napnak a Földre, ez nem vitásna, de hogy a sorsunkat meghatározná, azért ez túlzás, nem beszélve arról, hogy a Bibliában azért nem mellékes, hogy mit ír ez a könyve, a leghatározottabban tiltja a napimádatot. Tehát ennek is oka van, elgondolkodható. Rengeteg pozitív hatása van, könyveket írtak erről, csak néhány szempont. Igen értékes az erős csontok kialakulásában a napfény, hasonló a testmozgáshoz a szervezetre gyakorolt hatása, csökkenti a nyugalmi pulzusszámot, mármint hogyha napozunk rendszeresen, a légzések számát, a vércukorszintet, a tejsav mennyiségét a vérben, viszont megnöveli az energiát, a tűrőképességet, a stressztoleranciát, a vér oxigénfelvevő képességét serkenti. A pajzsmirigyet is serkenti, ezáltal megnöveli a hormontermelést, ami növeli az alapanyagcserét, és ezáltal több kalóriát éget el, magyarul a napozás fogyaszt. Segít a glükóz felszívódásában a sejtekbe, és sarkalja a szervezetet, hogy a tárolása alkalmas glikogénné alakítsa át. Ez csak néhány pozitív hatás, de még mondom majd a többit is. Maga az is egy csoda és egy titok, hogy hogyan képes arra, hogy a növények a napfény hatására szerves anyagot hoznak létre, képesek megkötni a nap energiáját és glükózba építve tárolni, és ehhez pedig az állatok a testüket fel tudják építeni, de még napfény hatására a növények fehérjéket, zsírokat és vitaminokat is gyártanak, és ezek által az összes táplálékul szolgáló élelmiszer alapanyagát szolgáltatják. Tehát ez egy csodálatos dolog. Megjegyzem, a mai napig nem tudjuk utolérni azt a csodát, amit most tavasszal, nyár elején látjuk a természetben a füveknek, a zöldeknek a sarjadását, megállíthatatlanul. Olyan hatásfokkal termelnek a növények szerves anyagot, aminek a nyomába nem érünk mi emberek. Ez a legjobb élelmiszer termelés. Ugye nem véletlenül a földművelés a legfontosabb élelmiszer számunkra, amit termel a növényeket, gyümölcsöket, zöldségeket, stb. Gabonát. A napfény látja ilyen energiával a testünket. Én voltam 2 héttel ezelőtt Elekén az egészségházunkban egy 10 napos, 12 napos hét alkalommal a betegekkel együtt, és ott egy nagyon súlyos beteg volt jelen, egy rákos beteg, és hát nagyon sápat volt, és mondtam, hogy a rákos betegnek mindig a D-vitamin hiányok van. Tehát ez egy egyértelmű tudományos tény, és ezért nagyon fontos lenne, hogyha napozna, hogy menjen ki a napra, és vele együtt ültem, beszélgettünk 1,5 órán keresztül egy napfényes délelőttön, és hát kicsit megkapta, mármint olyan értelemben nem megkapta, hanem egy picit színkapot mondhatnám. És akkor másnap kérdeztem, mondom, látom, milyen jó színed van, és milyen jól nézel ki, együtt ebédeltünk, és mondom, hogy hatott rád a napozás? Azt mondja, úgy érzem, mintha erőm lenne, mintha energiám lenne, és jogosan érezte, mert semmi más nem csinált másképp az előző napokhoz képest, csak az, hogy a napon volt. És tudatosan kint volt a napon 1,5 órán keresztül. Szóval azért ez nagyon sokat számít. Igen, ezt mondtam, hogy a hőenergia 98%-a, ami a Földön található, a napból származik. Hippokratész fedezte fel először az európai világban, hogy a napfénynek betegségekre pozitív hatása van. Különféle tudósok, például Gerhard Domak 1939-ben a Nobel-díjat kapott a szulfonamidok felfedezéséért, Alexander Fleming a 1945-ben a penicillin felfedezéséért, és ezért a napfénynek, a helioterápiának a szerepét háttérbe tették, pedig a fertőzésekkel szemben mind a mai napig a leghatékonyabb eszköz a napfény, és az immunrendszer erősítésében. Naponta körülbelül egy átlagos embernek 400 egység D-vitaminra van szüksége, ez 15 perc arcnagyságú vagy tenyérnyagyságú napozás, bőrfelület napozásával teremelhető meg, de mivel a D-vitamin az zsírban oldódó vitamin, ezért raktározódik is, ezért minél többet napozunk, annál több raktározódik, és ez a szervezet számára nagyon nagy jelentőségű. A csontrendszer felépítéséhez nélkülözhetetlen, mert hogyha a 8 alapelvet megnézzük, és mindegyik alapelvet megtart egy ember, de nem megy ki a napra, hiába eszik kálciumdús zöld növényeket, meg zöldturmixot, meg gyümölcsöket, meg teljes öllésű gabonát, ami tele van kálciummal, meg foszforral, meg magnéziummal, és a többi, a D-vitamin hatására tud csak felszívódni a például kálcium. Ha nincs D-vitamin, nem szívódik fel. Ez segíti a bélrendszerrel felszívódni a kálciumot. Tehát nem elég csak a táplálkozásra figyelni, a napfényre is figyelni kell. Semmi sem tud olyan pontosan, jól adagolni D-vitamint a szervezetünkben, mint a bőr és a napfény. Mindenféle mesterséges D-vitamin tablettákon keresztül való bejuttatása nem éri ezt a hatásfőköt, mert vagy túladagoljuk, vagy alul adagolva kerül a szervezetbe, kevés jut. Ugye az angolkor a csontlágyulás megelőzésében nagyon nagy szerepe van, és hát az sem mellékes, hogy egy koleszterin származékból vonja ki, alakítja át a napfény a D-vitamint, hozza létre, és ezért a koleszterin szintet is csökkenti, aki napozik. Ezért, hogyha rendszeresen napozunk, akkor a szervezetünkben az egyensúlyi zavarok is helyre billennek. Öregedés csökkenti a D-vitamin termelést. Igen, ez egy tény, hogy épp ezért az idősebbeknek kálcium hiányuk van, a csontritkulás egyik oka, és elterjedt, nem tudom honnan ez a téveszme, majd lesz azért egy-két gondolatom, hogy ne napozzanak, főként minél idősebb egy ember, annál kevesebbet napozzon. Ez egy óriási tévedés. Hát nézzük meg a vizsgálatokat. Egy 70 éves ember bőre egy 20 éves ember D-vitamin termelésének körülbelül csak a felét produkálja. 2-szer annyit kéne napoznia az idősebb embereknek, mint fiatalkorban, hogy a megfelelő mennyiségű D-vitamin termelődjön, de mivel nem termelődik, a kálcium nem tud beépülni, hiába táplálkozik jól, de még általában jó se táplálkoznak az emberek, egy csomó savas ételt esznek, és az ellensúlyozására a lugosító hatású kálciumot vonja ki a csontból és a fogakból a szervezet, magyarul csontritkulás áll elő. A napozással lehetne ezen segíteni, többek között a mozgásról is szó van, de a táplálkozásról is, de a napozás is ott van. Különben szeretném megjegyezni, hogy majd látni fogjuk, meg hát már láttuk is, hogy bármelyik alapelvet gyakoroljuk, mindig áldásban részesülünk, de ha 8 alapelvet gyakoroljuk, akkor ez egy csodálatos, tökéletes áldást jelent egyszerre, és egyik se kerül pénzben. Ma még nem vetették ki a napadót, kedves hallgatók. Már hamarosan levegőadó, vízadó, már minden adó van. Már telefonadó és már beszédadó, meg mindenadó van, de most már lassan, még mindig nincs napadó. Még nem tudják a napot annyi, nem tudnak olyan ernyőt teríteni fölénk, hogy azt mondják, hogy csak az napozhat, aki fizet. Használjuk ki, az elég legnagyobb gyógyszer a napfény. Megjegyzem, megfigyelték, hogy az északi népektől lefelé, az egyenlítő felé haladva a krónikus betegségek, a depressziók és a rák kialakulása a napfény növekedésének arányával csökken. Tehát nekünk, akik fél évben nem nagyon ér bennünket intenzívebb napsugárzás, mert fél év az őszi-tavaszi világ, meg a téli, nekünk nagyon kéne élni ezzel az áldással. Az élelmiszerjeink is napfényt, persze rendkívül ügyes az ember, mindent megcsinál, hogy nehogy érje a napfényt az élelmiszer, ezért üvegfóliákba termeljük, de még akkor is éri valami kis napfény azt a nyomorult növényt, ugye? Meg mindenféle módon próbálják egyedni, de hát mindannyian pontosan tudjuk, hogy annak a paradicsomnak az íze, amit a nap érlelt, ugye érezzük a bőrén, a látságán, azok a narancssárgás, vöröses, nem tudom elmondani milyen hatásokat, amit mindannyian érzünk, ugye? Nem beszélve az almatáról. Vagy azoknak az almáknak az ízéről, aminek érezzük a héján, hogy ott a napnak a sugara, és az teljesen más, feszes, életteli. És nem beszélve, hogy a gyümölcsöknek a héjában raktározódnak, sűrűsödnek a vitaminok, ásványi anyagok, tehát ezeket fogyasszuk. Hát persze értem én, amikor itt a primőr termékeket télen veszük, és agyon permetezett anyagokat, akkor nem nagy kedvünk van ehhez, érthető is, de hát azért, ha jön a szabad világ, és a tavasz, és a nyár, akkor azért bátrabban éljünk azzal is, hogy ezeket elfogyasztjuk, de hát keressünk olyan embereket, akik becsületesen termelnek és nem permeteznek agyon vagy semmit, ugye a biotermékeket. A csírák ellensége igen, két tudós 1877-ben felfedezte, hogy a napfény megöli a csírákat. Ezek a kutatók baktériumokat telepítettek néhány kísérleti kémcsőben lévő oldatba, és véletlenül néhány kémcsövet a napfény hatásának tettek ki. És azt vették észre, hogy a napfény hatásának kitett kémcsövekben nem szaporodtak a baktériumok, az árnyékban lévőkben pedig szaporodtak. És ebből következtették, hogy akkor még nem voltak ki különleges vizsgálati eszközök, hogy a nap az a baktériumok pusztítását segíti. Ez a mai napig is így van. 1903-ban Niels Fenzen dán orvos megkapta az orvosi Nobel-díjat, hogy a tuberkulózis sikerrel kezelte napfénnyel. Ez további kutatásra sarkalt a fertőzések napfénnyel való kezelésére. A legtöbb fertőzés, torokgyulladás, tüdőgyulladás, gyermekágyulás, sőt a leprát is beleértve napfény terápiával enyhíthető, vagy sok esetben gyógyítható. Hallottam, tapasztaltam, kipróbáltam, fáj a torkunk, valamilyen bőrgyulladásunk van. Keressük meg a nap honnan süt, tártsuk ki a szánkat, ha fárasztó, akkor polcoljuk ki, és naposztassuk a torkunkat. 5 perc ilyen naposztatás, olyan minden gyógyszer fölött ér. És azt a testfelületet vagy testrészt, nagyon sok embernek bizonyos testrészei sose éri a nap, hát érdemes kerülni olyan helyeket, ahol esetleg még azokat is éri, mert azokat is gyógyítja, nem beszélve a gombásodásokról, a különféle kiütésekről. Ezek is nagyon sokat segítenek. Ellen Goodwin-tól olvastam a Nagy Orvos Lágyomát című könyvben, hogy húzzuk el a függönyöket a lakásunk. Engedjük, hogy süssön be a nap. Nem baj, fakuljanak ki a függönyök, meg a kárpitok, meg nem számít. A napfény fertőtleníti a levegőt, tisztítja a levegőt. Azon az oldalon nyissunk mindig ablakot, ahol a nap süt, mert a napfény hatására a porszemeken megtaparadó mikróbák DNS-ét ketté vágja, elpusztítja az UV-sugárzás. Magyarul tisztítja a levegőt. Nem beszélve arról, majd később lesz arról az ionizálásról. Tehát ami ionizálja a levegőt a napfény. Teljesen más az a levegő, amit beszívunk, ami napfény szőtte levegő. A szemünkbe hatoló fénysugárnak gyógyító tulajdonsága is vannak. E mechanizmuson keresztül javítható az agyalapi mirigy, a hipotalamus, a tobozmirigy, sőt az agyai idegközvetítők működése is. Múltkor az agyi idegközvetítőkről beszéltem, a neurotranszmitterekről. De mindannyian tapasztalhatjuk, amikor süt a nap, még hogyha ujjunkat a szemünk elé tesszük, sokszor érezzük a vörös szín, ugye a vér erek, a vérnek a színe átlátszik a ujjunkon, és megfigyelték, hogy a napfény a koponyánkon keresztül behatol az agyba. És ez a fény hat az agy működésére, a hormontermelésekre, izgatja, serkenti a mirigytermelést. És valami titokzatos módon a fény hullámai idegenergiává alakulnak át, a látóidegen keresztül az agyi nyakszirti lebenybe a látómezőhöz jut, ahol nem csupán feljegyzi a látott helyszínt, hanem testünk fő irányító központjait is befolyásolja az agyvelőben. Ez az energia készteti a tobozmirigyet arra, hogy melatonin termeljen. Egyértelműen kimutatták, hogy minél többet vagyunk napfényen, napközben, annál magasabb a melatonin termelés éjszaka. A melatonin pedig az a hormon, vagy neurotranszmitter, ami az egész szervezetnek a karmestere, az összes mirigynek működésnek az együttesét vezényli, és az egyik legjobb rákellenes anyag, napfény. A melatonin serkenti ugyanis azoknak az életfontosságú belső elválasztási mirigyeknek a termelését, amilyen a agyalapi mirigy, a mellékvesék és a hasnyálmirigy mirigy. Lassítja a rák növekedését és terjedését is. Tehát kulcsfontosságú. Kulcsfontosságú a napfény. Ez befolyásolja az alvásunkat is. Minél jobb és több éjszaka a melatonin termelés, annál jobb az alvás, mert a melatonin előhormonjait is termeli, amelyek viszont az alvás segítségét, szerotonin, dopamin segítik. Mi édes a világosság, és mi jó szemeinkkel nézni a napot. Persze, nem a napot nézzük, de hat ránk. Ezért a szemüveges embereknek különösképpen fontos, hogy amikor napon vannak, vegyék le a szemüveget, és engedjék, hogy a napfény érje a szemhéjat. Lehetőleg minden oldalról, ezért a hasonlat fekszünk, akkor alulról is érje a napfény, meg fölülről is. Persze nem szabad belenézni, mert látni vágyó napban nem tekint, mondja a költő. Hát nem vagyunk bolondok, hogy a napban nézzük, mert megvakulhatunk. De rendkívüli hatása van a szemre is, és Salamon is már felfedezte, a tudomány alátámasztotta, hogy a depresszió egyik legjobb szere. A súlyos depressziós betegek elhúzzák a függönyt, voltam ilyen betegeknél, elhúzzák a függönyt, bezárják az ajtót, és sötétben ülnek. Szörnyű. Sötétben ülnek. És várják a halált. Ha pedig nem jön, akkor ők gondoskodnak róla sokan, hogy jöjjön hamar. Tehát fényre kell őket vinni, mozgatni kell őket, jó táplálékot adni, bátorító, szép gondolatokat mondani, építő, szeretettel körbevenni őket. A fény a depresszió egyik legcsodálatosabb ellenszere. A legújabban a fénykibocsátó indexe alapján osztályozzák a különféle izzókat, ez a CRI, és próbálják megközelíteni, de a legjobb, legteljesebb színképű lámpáknak is csak 91-es az értéke, a napfényé 100-as, és megfigyelték, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol csak a szokásos, mesterséges, például az ilyesmi lámpák vannak, amelyek maximálisan 56 a fluorescence értéke, tehát a világító értéke, a fényteljessége. Azok a gyerekek aktívak, hiperaktívak, türelmetlenek, idegesek, és a tanulási eredményeik nem olyan jók. Azok viszont, akik teljes értékű, megközelítőleg teljes értékű lámpáknál vagy napfényes termekben tanulnak, azoknál ez egészen másképp van. Tehát még ez is befolyásolja a tanulást. Ezért is fontos, hogy gyerekeket sokszor vigyük ki a napfényre, és élvezzék a fény hatását. A bőr és a napfény. A bőr az első védelmi vonal a csírák és a környezetünkben található mérgek ellen. A megfelelő mennyiségű napfény kisimítja, rugalmassá teszi a bőrt, és egészséges fényt ad neki. Növeli a betegségekkel és fertőzéssel szembeni ellenálló képességet. Mérésekkel vizsgálták meg, hogy a napbarnított bőr háromszor eredményesebb a csírák elpusztítása terén, mint a le nem barnult bőrfelület. Tehát erre is érdemes figyelni. Persze a túl sok napfény veszélye is járhat, de majd erről külön fogok beszélni. Egyetlen betegségcsoportot sem tudnak olyan hatásosan kezelni, mint a bőrbetegségeket a napfénnyel. Pörsenések, pattanások, kiütések, fekélyek, stb. Megfigyelték különben háborúban, hogy amikor nem volt katonáknak gyógyszer, és azok a katonák, amelyeket nem tudtak elvinni kórházba, és napfényen meg levegőn voltak ki, netán még fokhagymát is ettek, ugye ez mindegyik külön-külön egy eset, de a napfényről beszélek, megfigyelték, hogy a napfénynek kitett betegek gyulladásai sokkal hamarabb elmúltak, és sokkal gyorsabb volt a gyógyulás sebessége. Azt is észrevették a középkorban, hogy azoknak a szűk utcáknak a lakásaiban, ahol a napfény besütött, a pest is, meg a különféle járványok alig terjedtek, vagy egyáltalán nem terjedtek. Ezért a korszerű építkezésnél alapvető feltétel, hogy olyan lakás vagy házat vegyünk, aki megteheti, vagy ha már választ, akkor figyeljen rá, hogy lehetőleg déli fekvésű legyen. A legjobb olyan fekvés, hogy mindig, hogy minden helység két oldalról érjen a fény, vagy úgy, hogy hát Istennek a győri lakásunk ilyen, hogy fél napig erről az oldalról süti a ablakokat, a másik felében a másik oldalról süti. Hogy járja körbe a napfény, és ha fák takarják el az árnyékot a háztól, akkor a ház közelében lévő fákat, bár nagyon szeretjük a fákat, vágjuk ki. A fa se takarja el a napfényt a háztól, és távolabb legyen a fa tőle. Az házat süsse a nap. Hát persze, néhány orvos által felírt gyógyszer érzékenyé teheti a bőrt a napfényre, például a tetraciklint, amikor írnak fel orvosok, akkor figyelni kell, mert a napozás hatására bőrkiítés jöhet létre. De ezért nem a nap a hibás, hanem a gyógyszer. Ezt is véletlenül vették észre, hogy a sárgaságban szenvedő újszülötteket meggyógyítja a napfény, amikor véletlenül egy nővér kínfelejtette a napon egy kis időre, egy fél órára vagy egy órára a gyereket, amikor elment más csinálni, sárgaságban szenvedő gyereket, és meggyógyult, pedig semmit nem adtak neki. És ebből vették észre, hogy a sárgaságra hat a napfény. Hát persze sokszor nem úgy viszik ki a napfényre, de megfelelő sugárzást adnak, ami a napfényt próbálja utánozni. Hát senkinek sem kell bizonyítani, hogy a napfény a hangulatunkat javítja a téli sötét napok után. Milyen csodálatos érzés, amikor kimehetünk végre napra. Élvezettel nézem az állatokat, az embereket, amikor kint a természetben, különféle üdülőhelyeken vagy parkokban kiülnek, és rögtön az első napfénynek csukott szemmel átadják magukat a nap élvezetének. Ugye mindannyian ismerjük ezt, ez a melengető, kellemes egy fény, ami átjárja a lényünket, a melegsége, a meleg, vöröses, sárgás színvilága is egyrészt, másrészt pedig a fizikai melegsége felüdíti az egész szervezetünket, és csodálatos hatású. Ez egy pozitív lelki hatás vált ki bennünk, az elernyedés, a nyugalom, a béke érzetét, és ez viszont már endorfin termelő hatású. Az endorfin pedig a kedély állapotunkat javítja. Így kapcsolódnak egymásba ezek a dolgok. Régen nem tudták ezeket a fizikai, vegyi folyamatokat, biológiai anyagokat, de most már tudjuk, és alátámasztják a régi megfigyelést. Ugyan nagyon jó példát mutatnak az állatok, én kutyámon megfigyeltem, hogy ha kisüt a nap, órákon keresztül elfekszik, és mindig fordítja magát, és úgy megy, ahogy a nap megy tovább, és ott fekszik a napon, tudja, hogy a napon kell feküdni. Érdekes, nem tart attól, hogy valami baj lesz tőle. De az embereknek is nagyon nagy élmény a napfény, nem beszélve a nap felkelte, meg a nap lement a látványa. Hát az olyan, mintha az örökkévalóságból vennénk egy kis ízelítőt. Csodálatos Zsoltár van, a 19. Zsoltár mondja, az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést, nem olyan szó, sem olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. Szózatok kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort, és folytathatnám tovább. Csodálatos Zsoltár, érdemes megtanulni 19. Zsoltár. Itt van az, amit mondtam, hogy ionizálja a levegőt, elektromos töltéssel látja el a levegőt, ez pedig az agyműködésünket segíti. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű ionizált levegőhöz jussunk, ahhoz 4 negatív, 5 pozitív ionnak kell lennie a levegőben, ami csak a tiszta, szabad levegőn, viharok, szél, pára, eső, hullámverés, víz fölött, erdőben és a napfényben van ilyen levegő. Budapesten kevésbé. Nagyon érdekes a vízesések közelében. Csodálatos hatás van. A levegőnek ez az ionizáltsága. Vannak már különben ilyen szerkezetek, amelyek a lakóterekben, nem tudom, találkoztak-e velek, ionizálják a levegőt tudatosan. Tehát egy elektromosan termelik ezeket a negatív ionokat. Hihetetlen hatása van. De nem kell ezért fizetni. Menjünk ki a napfényre. Élvezzük a napfényt, és hogyha még a lakásunkban is próbáljunk úgy elhelyezkedni, én is mindig az íróasztalomat úgy helyezem el, és ha tehetem, ha szellemi munkát végzett, vagy olvasok, a legelső dolog, kiülök a napra, és ott olvasok. És ott tanulok. Még a számítógépemben is örülök, hogy ennek nagy fényereje van, kiülök, és ott végzem a szerkesztői munkát, vagy valamit, amit készítek. Tehát ezeknek nagyon nagy jelentősége van az egészségünkre. Egészségesé teszi a napfény a szívet, csökkenti az érvelés szaporosságát a nyugalmi működésben, javítja a szív hatékonyságát, csúcsformába hozza a szívizom működését, a vérnyomást a helyes érték irányába segíti, nem kell félni, ha alacsony vagy magas, kiegyensúlyozza. Ilyen gyógyszer nincs. Ez csodálatos. Fejleszti az immunrendszert, a mérsékelt napozás, növeli a vörösvértestek oxigénhordozó kapacitását, hatékonyabbá teszi az egész immunrendszert, a fehér vérsejteket, ezáltal az immunrendszerenket erősítve az egész szervezet gyógyulását segíti el. Hát csoda, hogy a legjobb nap egy gyógyszer a rák ellen, meg a súlyos betegségek ellen a napfény. Hát ez egyik legcsodálatosabb lehetőség. Napfény és a cukorbaj. Jól ismert tény, hogy a testmozgás csökkenti a vércukorszintet, a cukorbetegségben és a korosan alacsony vércukorszint esetén is hajlik arra, hogy normalizálja a vércukrot, a napfény pontosan ugyanezt teszi. A nap csak akkor ráncosítja a bőrt, ha a szövetek nem telítettek a szükséges vitaminokkal. Sok ember azért nem mer napozni, azt mondja, hogy ha hogy nézek ki, hát ráncossá teszi a bőrömet. Ha iszunk elég vizet, és eszünk elég vitamindús növényt, és figyelünk erre, hogy friss gyümölcsökből, zöldségekből bőven jusson a szervezetbe C-vitamin, akkor ez gátolja a szabadgyökök kialakulását és az öregedés folyamatát. Tehát nem a nap a hibás, megint együtt, ott van az együttese, a táplálkozás és a napfény. Együtt hat. És a vízivás. Ugye már napfény, levegő, víz, mozgás, már minden együtt volt, már pihenésről is beszéltem, a melatonin kapcsán, és minden napfényen függ össze. Tehát ezeket nem lehet elválasztani. Ha szeretnénk egy természetes napvédőt, akkor ne napvédőkrémet használjuk, majd elmondom mindjárt, mi a baj vele, hanem vegyünk a gyógyszertárban a legolcsóbb C-vitamint porformában, egy teáskanállal tegyünk be egy 2 decis pohár vízbe, keverjük össze, oldódjon fel, és kenjük le vele a bőrünket. A C-vitamin szabadgyökképző, az gátló hatású, és ez leállítja a folyamatot. Ezért szokták mondani, hogy érdemes karotént és sárgarépa levet inni. Ilyenkor nyári időben alma sárgarépából lehet csinálni egy fél liter sárgarépa levet, megisszuk, és ez csodálatosan belülről a szabadgyökképződés gátolja. Igen, napfény és a rák. Hát gondolom, várták már ezt, mert annyi jót elmondtam, hogy na jó, de hol van majd a pallos? Hol van az, amit állandóan mondanak most is? Tegnap vagy tegnap előtt van rádióban hallottam, hogy nehogy a napra menjünk. A nap, rák, halál. Hát amit idáig elmondtam, ez idáig nem nagyon eszük össze, pedig én tudományos könyvekből, orvosokat tudom, doktori fogadata rendelkező orvosok könyvéből írtam ki, és beszéltem szakemberekkel, utána néztem rengeteg irodalomban, érdekes, hát ezeket, amiket elmondtam, meg nem kitaláltuk. Hát akkor most mi van ezzel a rákkal? Itt megint egy összefüggést kell megértenünk, hogy a napfény önmagában nem káros, de ha mértéktelenül napozunk, és leég a bőrünk, vagy sokszor kipirosodik, akkor ez hajlamosító tényező. De ez a másodlagos faktor, de az elsődleges faktor ez. Többszörösen telítetlen zsírok és a koleszterin közvetlenül a bőradat van nagy mennyiségben, állati termékek fogyasztása, zsíros ételek fogyasztása, elhízás, és ez oxidálódik. Mert éri intenzíven a bőrt, és fél milliméter se, 0,1 milliméter alatt már ott van a zsírréteg szinte. És oxidálódik. És ez a probléma. Hát ezt most durván fogalmazok, és nem igaz így, ahogy mondom, de talán hasonlat miatt értik, hogy hát az égetett olaj a legrákkeltőbb a világon. Ezért mondtuk, hogy az életmódváltozásnak alapvető első tétele, soha többet ne égessük az olajat. Csak vízen pároljunk. Na most itt égetjük az olajat. Most értjük. És akkor okos az ember, mit csinál? Napvédőkrémet használ, ami milyen közegben van, kitalálják? Olajos, zsíros közegben van. És ez a zsír vajon milyen lesz? Hát nem van meg a 3 zsírsav. Telített zsíradék, és rátesszük a bőre. És jól kitesszük a napfénynek, mert most véd bennünket a napsugárzástól. Hát, égetjük a bőrünkön az olajat. Oxidáltatjuk. Ezért a napvédőkrémek használata szépen hajlamosít a bőrrák kialakulására. És ezért kell figyelnünk arra, hogy ha lehet a zsírpárnáinkat csökkentsük, az étrendek rostartalmát növeljük, és olyan antioxidánsokat fogyasszunk, amelyek karotin, sárgarépa, A-vitamin, C-vitamin, szelén plusz, E-vitamin, stb. Hol vannak ezek? Gyümölcsben, zöldségben, bőségesen, teljes öllésű gabonában ott vannak. Tehát nem kell külön szedni őket. Azért mondtam, ha viszont mondjuk egy kicsit megpirultunk, mert nem tudtuk pont kiszámolni, nem kell megijedni, akkor használjuk ezt a C-vitamin megoldást. Járványtani tanulmányok is jelzik, hogy a valóságban a napfény védelmez bennünket a testben máshol előforduló rákos elváltozásoktól, mintsem előidézi. Ez egy tény, amit most felsorolok, a dr. Neil Needley, a Loma Linda Egyetem kutatóprofesszorának a könyvében magyarul is megvan, proof pozitív, ez egy nagyszabású mű, ebből idézek, itt még az angolul van leírva. A Wynne Horsley professzortól kértem el ezt a sorozatot, és ezt nem fordítottam még le, de a lényegét értik majd. Azt mondja, hogy a napfény hatására évente Amerikában körülbelül 2000 rákos, halálos rákos beteg szenved, illetve hogy meghalnak. 138 rákos, halálos rákos betegséget viszont megelőz a rendszeres napozás. És még további 30 ezeret meg tudna gyógyítani, ha rendszeresen napoznának. Tehát a valóság mi? 138 ezer meg 30 ezer, a 168 ezer a 2000-hez. Ennyire káros a napsugárzás. Tehát 168 ezer pozitív hatás, és 2000 negatív hatás, de nekem mély meggyőződésem, hogy az a 2000 negatív hatás elsősorban a táplálkozással függ össze. Tehát ez a valóság, ez az átkozott napsugár, amiről beszél ma állandóan a média, hogy nehogy napozzunk. Hát ez így nem igaz, pedig ez egy kutató orvos. Számtalan szakirodalomba hivatkozva írta a művét. Nem találhatta csak így, hogyha hasra ütött. Tehát azért ezzel szóba kell állnunk, ezzel most nem foglalkozunk. Itt van a háromféle bőrrák, ami általában jellemző. Az első az alapsejtű rák, a másik a pikkelyes rák, és a harmadik a retteget melanóma. Nem tudom, láthatok nagyjából a alakulatok, ugye? Hogy hogy néznek ki. Ez a két rák, mondom is a következő ábrán, ha mértéktelenül napozunk, de ha valaki mértékkel fokozatosan növeli annak arányában a napsugárzást, ahogy a bőre tudja azt a bizonyos pigmentet termelni, ami a barnásodást és a együtt tud mozogni a haladás, a napfény mennyiségével a szervezet ellenálló képessége, annak arányában napozik, akkor ez nem áll elő, de akkor, hogyha hirtelen magas dózisú napsugárzás jön, akkor előfordulhatnak ezek a rákfajták. A pikkelyes és alapsejtű rák a 95%-át teszik ki ezeknek, ezek viszont nem halálosak, lassan növekednek, nincs áttét, és csak a bőrre korlátozódnak. Az Egyesült Államokban évente mintegy 750 ezer ilyen diagnosztizált beteg van, és ebből kevesebb, mint 1% esetében lesz halálos kimenetelűvé. A melanóma viszont egészen más jellegű rák, sötét színű, rákos fold gyorsan terjed, és halálos kimenetelű lehet, áttétet képezhet gyorsan a belső szervekre, és ez nagyon veszélyes. 34 ezer melanomás esetet diagnosztizáltak általában évente Amerikában, és ebből 7200, több mint 20%-a halálos lehet. Világviszonylatban is jelentős mértékben terjed, Európában 3-5%-os növekedés van évente. Tehát nem kell félnünk a naptól, de attól viszont tartózkodjunk, hogy mértéktelenül napozzunk. Mondtam, ez már a 8. alapelvvel kapcsolom össze, a mértékletesség nagyon fontos a napozásnál is. Nem szabad magunkat halálra égetni, egész évben benn vagyunk egy zárt térben, egy városban, 2 hétre kiveszik a szabadságunkat, elmegyünk a tengerpartra, és akkor kiülünk 16 órán keresztül a napfényre. Ez katasztrófa. Ez stressz. Ekkor nem az immunrendszert erősíti a napozás, hanem az immunrendszert lebénítja, mert olyan dózisban éri az UV-sugárzás, hogy nem tud vele mit kezdeni, és összeomlik a szervezet. Hát a napszúrás. Hát az egy olyan, hogy szétesnek szinte a sejtek. Tehát bele lehet halni minden jóba is, nem? Egy pont után. Ha mérsékelt égőben élünk és mi itt élünk, akkor a legalkalmasabb a napozás a télen délelőtt 10 és 3 óra között. Megjegyzem, nagyon sokszor van olyan téli nap, például a mi lakásunk úgy fekszik, déli fekvésű terasza emeleten, mármint hogy a első szinten, és hogyha ott kinyitjuk az ajtót, ha kint mínusz 20 fok is van, de süt a nap, és az ajtón bejön, ott már nincs, és szinte félmeztelenül lehet napozni. Vagy legalábbis az arcunkat kitehetjük a napnak, vagy a karjainkat, és ez már elég, hogyha mondjuk egy órás ilyen napozást elkapunk, azzal hetekre való D-vitamin termelésünket megtermeljük. Tehát ezt érdemes megtenni. Nyáron pedig délelőtt és délután végezünk, hát egy normális, egészséges ember egy 35 fokos rekkenő hőségben nincs kedve délbe kifeküdni a napozni. Ugye, hát most is éreztük, voltak ilyen napok, hogy hát elviselhetetlen. Hát ilyenkor 10 óráig, 11-ig kimegyünk és élvezik, utána már senki se kívánja a napozást, mert ez már égető, az nem jó. Hát ugye annyi minden miatt elromlott a természet, hát ez is. Bár azt is látom, amikor voltam különféle helyeken utaztam, vagy épp ott a Vajdaságban két ló volt a szomszéd, szóval a házhoz tartozó, mert lehet lovagolni is naponta, akit akarott lovagolni, van két nagyon szép ló, és figyeltem őket, én ültem az árnyékba, egy napon olvasgattam, meg beszélgettem valakivel, és akkor néztem a lovakat, nekik nem volt árnyék, tűző napfényen, 35 fok rekkenő hőség volt kint, és reggeltől estig, és nem csak azon az egy napon, egész évben kint, ott vannak. És nem úgy voltak ki, hogy összeesés szélén, hanem vidáman, derűsen, őket nem zavarta a napsugárzás. Tehát vannak olyan benszülöttek, akik egy ágyékkötőben az egész nap kint vannak a napfényen, mert hozzászokott a szervezetük, de amíg nem szokott hozzá. Ha hozzászokna, mi is másképp élnénk, de hát ehhez nem szoktunk hozzá. A sötétebb bőrű egyéneknek többet kell napozni, a négereknek kéne a legtöbbet napozni, mert nekik nagyon kevés hasznosul a napsugárzásból, és mindannyiunknak nagyon fontos, hogy érje a napfény. Hát 5 percekkel lehet elkezdeni az érzékeny bőrűeknél a napozást, és folyamatosan szépen növelni az adagokat. Érdemes a napozást 1 órával az evés előtt és 1 órával az evés után kerülni. mert az anyagcsere termelésünket és az emésztésünket egy kicsit befolyásolja, az energia egyensúlyunkat. Tehát én is észrevettem, ezt nem tudtam még régebben, csak észrevettem, hogy valahogy nem esik jól az evés után. Nem tudom, nem figyelték meg mondjuk, hogy úgy nem esik jól a napra kimenni. Valami úgy, mert ugye annyi folyamatot beindít a napozás, hogy akkor az evés után azért az emésztésre kéne koncentrálni, hogy ne zavarjon be. Az előtte idejében való napozás viszont az pozitív hatású az emésztésre is. A nagyfokú visszatükröződés esetén viszont figyelnünk kell arra, például a hó, téli síjelés, homok és a víz nagyon nagy százalékát képesek visszatükrözni a napfénynek. Tehát, hogyha még vízparton ülünk, és süt a vízbe a nap, és én ott ülök, akkor képes 5-10 százalékát visszatükrözni, sőt, sok esetben, hogyha nagyon éles, erőteljes, vagy nagyon sima a tükör, víztükör, akkor még több százalékát a napnak, nem beszélve a hóról, ami képes a 85 százalékát visszatükrözni. Tehát két nap sütne. Olyan ereje van szinte a havon lévő napnak, és nagyon gyorsan le is barnul, vagy leéghet az ember. Láttam ilyet, hogy valaki is szemüveg volt, és levette a szemüveget, és a homloka meg az arca tiszta piros volt, és a szeme meg fehér. Tehát ezekre érdemes figyelni. Ne aludjunk el napon, ez is nagyon fontos, mert akkor nem veszük észre, hogy hol a határ. Lehetnek olyan ködös felhős napok is, amikor feléghetünk, mert nem veszük észre, vagy a szeles napokon, mert ugye hűti a bőrünket a szél, nem veszük észre, hogy közben éri a napfény, és ez veszélyes lehet. Ha napszemüveget viselünk, gondoskodjunk arról, hogy a szemünkhöz közvetlen, szűrőtlen fény is jusson. Én azt javaslom különben, hogy ne hordjunk napszemüveget. Szokjon csak hozzá a szemünk ahhoz a bizonyos akkommodációs mozgáshoz, amit ugye a retinánk és a szemizmaink végeznek, végezzék, csak az a dolguk. Természetesen abban az esetben viszont elképzelhető, és ebben az esetben én is felveszek napszemüveget, amikor mondjuk autót vezetek, és mereven hosszú időn keresztül szembesüt a nap, és ez nagyon zavaró. Hát ez egy nem természetes helyzet, de amikor sétálunk, vagy erdőbe megyünk, vagy jövünk, megyünk, vagy kelünk, akkor természetesen nem nézünk a napba, és érje csak a napsugárzás a szemünket, mint mondtam, nagyon pozitív hatású. Aki mindig napszemüveget hord, ugye sokaknál ez divat, az nagyon sok áldástól esik el. És ezért a szemüvegeseknek is tudatosan le kell venni a napfénynél, napozásnál a szemüveget, hogy érje a szemünket a nap. No hát, a napolajokkal kapcsolatban itt valamit elmondtam, amennyire csak lehet kerüljük, mert a bennük lévő para-aminobenzolsav az olajban oldott állapotban van. Ez valóban kiszűr néhány káros sugarat, de azokat a sugarat is kiszűri, amelyek viszont hasznunkra vannak. És a kutatások jelzik, hogy ez az anyag a bőrsejteket valóságosan károsíthatják, amikor a nap hevíti az olaj alapot. Ezért a legjobb védekezés a fehér ruha, könnyű fehér vászonruha, a széles karimájú kalap, hosszújú ing, és hát a legcsodálatosabb védekezés a lombok. A lombok alatt mindig 4-5, valamikor 10 fokkal hűvösebb van, mint a tűző napon. Menjünk egy fa alá, egy bokor árnyékába, ott a növények valami különleges klímát tudnak teremteni, az a legjobb árnyékolás. A napégette bőr fájdalmas, ilyenkor jó védőöltözéket hordani, illetve ha felégtünk, használjunk jeget, ugye mindig a ellentétét, és a gyógyszertárban kapható alumínium szulfát, 1%-os alumínium szulfátot tartalmazó jeges borogatásra ráteszünk, ez nagyon nagy mértékben enyhíti a fájdalmakat és gyorsan gyógyít. Ha van aloe vera növényünk, javaslom, hogy mindenki vegyen egy aloe vera cserepes virágot, a növényt, és ha megy el valahová, sokszor szoktuk csinálni, tudjuk, hogy elmegyünk egy hétre vagy valami olyan helyre, ahol esetleg valami vészhelyzet lehet, letörünk két levelet, vagy visszük magunkkal a cserepet, ha autóval megyünk, és akkor leveszünk egy ekkora kis darab levelet, felhasítjuk egy késsel, kinyitjuk, és ott, ahol esetleg valami probléma van, bekenjük bele a... És megnyomkodjuk a levét, és azzal bekenjük. Ez a legcsodálatosabb antioxidáns hatású aloe vera levél. Néhány ezer forintért már lehet egy dús levelű virág növényt kapni. Van is ilyen termelőnk, akit érdekel, itt Zugligeten, a Remete utcában egy kedves barátunk termeli, hatalmas nagy ültetvénye van. A legolcsóban ott lehet beszerezni talán. Na, menjünk tovább. A teremtő jelképe, nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, és nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Ahogy a napfény gyógyít, tisztít, fertőtlenít, az a világosság, ami az Isten lényéből árad ki, az a szeretet, mert a szeretet jelképe a napfény, az ugyanezt a tisztító, gyógyító hatást éri el. a lényünkből eloszlatja a homályt, és a rosszal szemben ellenállóvá tesz. Szellemileg is felfrissíti a lényünket, növekedést biztosít, nyugalmat áraszt. És van egy érdekes párhuzam, hogy a lélek gyümölcseinek nevezi a Biblia a szeretetet, az örömet, a békét, a béketűrést, a jóságot, a hűséget, a türelmességet, a mértékletességet. Ezeket is megérdesíti számunkra és mások számára. Érdekes, hogy nagyon sokan élnek a fizikai napfény áldásával, de kevesen élnek a lelki napfény áldásával. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat egy sötétségben. Tehát az az igazi teljes élet, hogyha valaki fizikailag is és lelkileg is világosságban van. Fizikailag úgy lehet, ahogy elmondtam, lelkileg pedig úgy lehet, hogyha a világ világosságához megyünk, mert az eloszlatja az életünkből a homályt. Azt mondja Mikiás könyve 7. fejezetében a próféta, még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. És a Biblia leghatalmasabb lelki változást a nap teremtéséhez hasonlítja. Azt mondja a korintusi 2. levélben Pál apostol, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosságra ragyogjon, ő gyújtott a mi szívünkbe is világosságot, az Atya Isten dicsőségének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása vége. A világ teremtéséhez hasonlítja azt a változást, amikor egy ember az önzés életrendjéből az önzetlenség életrendjére vált át. És ez csak attól a fénytől tudja megtenni, ami a megváltóból árad. És akkor az igazak is fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Milyen érdekes. Jézusról is azt mondja, hogy orcája ragyogott, mint a nap, Máté evangéliuma, de az igazak is tükrözhetik, sőt, átvehetik azt a fényt, ami a teremtőből árad, mert ő gyújt a szívünkben világosságot. Kedves hallgatók, én azt tanácsolnám és azt javasolnám, hogy mind a kettő fénnyel éljünk, a fizikai napfénnyel is, és a lelki napfénnyel is. Most egy 11-12 perces hangosított diavetítés következne, ezzel zárom az előadást, ami egy kicsit összefoglalja az elmondottakat, illetve néhány újabb szempontot is felvillant, és benne lesz az a Pilinszki idézet, amiről beszéltem, ami számomra az egyik legszebb gondolat a napfény és az erkölcsi világ párhuzamáról.
Természet színpompája, a rügyek fakadása, a növények fejlődése, a gyümölcsök íze, a gabona beérése, a virágok nyílása, mind a napnak köszönhető. Minden, ami él, legyen az ember, állat, növény, a nap az éltetője. A napsugárzása bennük összegződik. Így képetesen mondhatjuk, hogy bármilyen táplálékot veszünk magunkhoz, napot fogyasztunk. A nap éltető erejét minden élőlény ösztönösen keresi. A kutya, macska kifekszik a napra. A növények a nap felé fordulnak, de mi emberek is ezt tesszük. Ha a hosszú, kedélyünket is befolyásoló borús napok után végre kisüd a nap, önkéntelenül is átmegyünk az utca napos oldalára. A fénye mosolyt, jó hangulatot varázsol, míg tartós hiánya sok testi és lelki betegség okozója lehet. Salamon így kiált fel a sötétségben eltöltött napok után. Valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.
A napfény gyógyító áldásai közismertek. Segít a csontrendszerünk egészséges fejlődéséhez szükséges D-vitamin képződésében, csökkenti a koleszterin szintet, baktériumölő hatásával fertőtlenít, jó leső melege javítja a vérkeringést, salaktalanítja a szervezetet, számos bőrbetegség gyógyszere, lazítja az izomfeszültséget, idegrendszerünkre is kedvező hatást gyakorol. A napfény áldásai a test gyakorlásáihoz hasonlíthatók. Javítja a szív hatékonyságát, csökkenti az érvelés szaporasságát a szív nyugalmi működésében. Fejleszti az immunrendszert, növeli az ellenanyagtermelést, a fehér vérsejtek számát, normalizálja a vércukrot. A napfény szemünkre és látásunkra is jótékony hatást gyakorol, mesterséges fényforrások nem pótolhatják. Átszövi a körülöttünk lévő teret, világossága, melege nyugtató, bátorító, gyönyörködtető. A napkelte és a napnyugta látványa felemelő élményt jelent számunkra.
A nap a Bibliában és a költészetben a teremtő jelképe. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
Ahogy a nap fényt és meleget áraszt a földre, úgy árasztja ránk a nap alkotója melengető szeretetét. Ő személyválogató és feltétel nélküli szeretettel szereti teremtményét, még akkor is, ha az rút, ha bűnös, ha taszító, ha ellenség, ha támadó vele szemben. Ő a de nélküli, ha nélküli szeretettel szeret, gondozó, hűséges, kitartó, virrasztó, változatlan, bízó, türelmes, tapintatos, együttérző, lángoló, rendíthetetlen szeretettel szeret. Mert az ő lényege, igazsága, kegyelme és irgalma a szeretete.
A szeretet megvilágosít, tisztít, megnyugtat, felemel, átment az életre, gyógyít, mert a szeretet maga az élet. A szeretet hatalom, a szeretet kegyelem, a szeretet a sója, íze, értelme az életnek. A szeretet kötődés, a szeretet átadás, a szeretet egyéválás, a szeretet gazdagság. A szeretet ki nem alvó tűz, ki nem apadó folyam, lobogó láng, hűs forrás és óceán. A szeretet végtelen, a szeretet határtalan. Az írás szerint az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. A teremtő erkölcsi lénye áttekinthető, mint a szabad tér, átlátható, mint az üveg, tiszta, mint a víz, ragyogó, mint a nap, világos, mint a nappal. Annyi zavar, homály, bizonytalanság, sötétség veszi körül az embert, hogy vágyódik a fény után, szeretne minél nagyobb világosságban élni.
Aki világosságra vágyik, Istenhez megy, aki nélküle él, sötétségben van. Istennek annyira lényege a világosság, hogy az első teremtési napon a fényt alkotta meg legelőször. Szava nyomán a sötétség hirtelen felfény lett, és áttekinthető világosság áradt szerte szét. Ez a kivilágosodás a megtérés jelképe. A teremtéshez hasonlóan ezt is Isten munkája az őt kereső lélekben. Egy ember lelki újjászületése az ige szerint a fény születéséhez hasonló horderejű esemény. amikor feltámad a vágy a bűn és a halál törvénye alatt élő szemében, hogy életrendet változtasson, Isten fénnyel, világossággal ajándékozza meg. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Erkölcsi tisztaság, szépség, vagy világos bölcsesség, bárhol és bármely formában jelenjék meg, mind ugyanannak a fényforrásnak egy-egy éltető sugara. A zsoltárírói így szól: a te világosságod által látunk világosságot.
Jézus kijelentette: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tanítványait is különböző fényforrásoknak nevezi az írás. Úgy lehetnek ezen a földön a világ világossága, gyertyák, csillagok a sötétségben, ha Uruktól kapják az erőt és a lélek rejtekeibe is bevilágító fényt. Te, ki mindeneket éltetsz a világon, fényességes atyánk, téged köszöntelek. A te hatalmad összemérhetetlen. Te bontod csírába földben a magot, az erdő rejtekében, a némaberekben az énekes madárt szépen szólaltatod. Téged imádnak a szorgos földművelők, hozzád imádkozik a tudatlan pogány. Tudósok hullnak tédre színed előtt, csodálkozva a legnagyobb csodán. Osztod az időt napras éjszakára, a te vas törvényed bolygókat igazgat, te vagy a világnak világossága, az élet forrása, mely ki nem apadhat.
A nap alázatra int Pilinszky János szerint. A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő szolgálja. A nap az ő világoltatásával arra ad példát, hogy hozzá hasonlóan, méricskélés nélkül mi is legyünk mások számára áldásul. Jézus tanította: legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mennyivel vagytok különbek másoknál? Ahogy a napból árad a fény, az élet feltétele, úgy sugározzuk személyválogatás nélkül a körülöttünk lévőkre a gyógyító szeretetet. Adjunk mi is világosságot a világnak, embertársainknak, hogy éljenek, növekedjenek, fejlődjenek és beteljesedjenek a Teremtő szeretetével.
Izrael kősziklája, mondta nékem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel. Napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.
Van esetleg kérdés, gondolat? Tessék parancsolni!
Csak egy olyan kérdésem lenne, hogy a sógornőm rákos volt, múlt évben műtötték meg, és neki homlokanyat azt mondta minden egyes orvos, hogy kerülj el a napfényt. Ez összefügg a kemoterápiával, vagy nem?
Igen, a kemoterápiával összefügghet, akkor érzékenyé válik az ember. Sajnos ugye pont ez is egy átkos hatása a kemoterápiának, ha jól tudom, hogy ez összefügg azzal. Megfelelő időnek kell eltelnie, hogy ez a hatás ez évente legyen, és pont ez az öngól. Hát akkor, ha más nem, akkor viszont tablettán keresztül érdemes D-vitamint bevenni. Hát pont attól esik el a rákos beteg ilyenkor, ami az egyik legfontosabb, a napfény. Más kérdés esetleg?
Itt a C-vitaminnal történő bőrvédelmet. Ez milyen fokú védelem ez valójában? Tehát, hogyha tegyük fel, kénytelen vagyok én, aki viszonylag fehérbőrű vagyok, jövő héttől tartósan napon, tűzőnapon tartózkodni.
Hát, ha kénytelen, akkor én azt mondanám, hogy széleskarú május apkát és hosszú ujjú világos öltözetet venni, és szép lassan, fokozatosan ezt csökkenteni. Ha kénytelen, mert akkor azt jelenti, hogy kénytelen vagyok órákat, vagy akár egész napot kint tölteni, akkor védekezni kell, és fokozatosan csökkenteni a védekezést. Szóval ez, amit mondtam, hogy a bőr fehérségétől függően a fehérbőrűeknek 5 perc a kezdet, mármint azt jelenti, hogy intenzíven. Persze az arcunknál más a helyzet, mert állandóan a nap éri az arcunkat, de például a testünk más részét, ami nem éri napfény, azokra vonatkozik ez. De aztán utána 10 perc, 15 perc, 20 perc, a sötét bőrűeknél pedig rögtön lehet 15 perccel kezdeni az intenzív napozást. Régen különben egyik barátom tartott erről egy kiváló előadást, csak nem tudta megszerezni a bemutatóját, mert fantasztikus, érdekes képeket mutatott, hogy a 20. század elején, amikor felfedezték a 19. század végén, 20. század elején a napnak ezt a pozitív hatását, az Ellen Goodwight-ék nyomán, és olyan kórházakat alapítottak, képzeljék el, amelyeket úgy építettek fel, hogy déli fekvésű üvegfalakat készítettek. És a betegeknek kötelezően fürdőruhában ott kellett tölteni órákat, hogy napozzanak. Vagy nyitott ablaknál, vagy pedig a üvegen keresztül is éri a fény, az nem olyan jó, de az is már jó. Hogy tudatosan napra kitette a betegeket, és fantasztikus gyógyulásokat értek meg, csupán napfénye. Tehát, bocsánat, ez más téma volt, de ennyit tudnék mondani gyakorlati tanácsként. Igen, tehát mértékletesség, igen. Én is fehérbőrű vagyok különben.
Hathatós védelem? Tehát mi? A C-vitamin vízben és...
Igen, tehát hogyha leégne, vagy pirulna, vagy vészhelyzet van, akkor ez a C-vitamin a legtökéletesebb antioxidáns. A legtökéletesebb, de az A-E-vitamin is szintén, de a legkézzelfoghatóbb a C-vitamin, mert ilyen hatása van. És gyakorlatilag oda visszük, ahol a probléma van, esetleg a szabad gyökérződés a bőre.
Azt a napvédő krém helyett ajánlja ön, idézőjelbe helyett.
Is lehet, akkor is lehet, amikor már egy kicsit többet napoztunk. Mert ugye akkor a pír az annyit jelent, hogy ott egy égési felület képződik, és azt csökkentsük, ennek a káros hatását lehet rátenni akkor, vagy ezt a bizonyos anyagot, amit mondtam, ezt alumínium-szulfát, igen. Annak szintén lehet venni, és 1%-os oldatát, tehát az is szintén gyulladás csökkentő hatású. De az aloe vera a legtermészetesebb anyag, illetve az a bizonyos C-vitamin.
És a gyógyszertáni C-vitamin, ugye ez egy szintetikus...
Por formában.
Könnyű, ez egy szintetikus...
Könnyű oldani, viszont nem szabad sokáig tárolni, mert nagyon nagy aktivitása van a szabad levegőn, tehát zárten kell tartani, nagyon aktív anyag. Hát zárt, van egy olyan tasakba adják általában, ami nem engedi a reakciót a levegőbe, és akkor...
Természetes C-vitamin, mert ugye az gyógyszertáni.
Persze, azt mondanám, hogy egyenek meg egy kiló paprikát, vagy egy fél kiló paprikát egyenek meg, annál jobb nincsen. Tehát, hogyha azt teszik, vagy paradicsomot, ilyen napélet a paradicsomot, vagy mit szoktak régen csinálni, a paradicsomot rákenték a bőre, meg az uborkát, meg a dinnyét. Csak ugye nem szoktunk dinnyébe fürdeni, tehát akkor ezeket azért nem ajánlom, mert tulajdonképpen a növények maguk tartalmazzák ezeket, és a legjobb lenne, azért mondtuk az aloe vera a legtermészetesebb, mert az automatikusan antioxidáns hatású. Csak hát ugye, ha valamivel élünk már a gyógyszertárból, az a legjobb a C-vitamin.
Azt kérdeném, hogy a gyógyszertárban azt mondják, hogy egy késhegynyi kell 2 deci vízbe. Na most, hogyha...
Meginni?
Igen, de hogyha egy tejáskanált teszünk 2 deci vízbe, az... Nem
tudom, hallották-e, hogy rákos betegeknél próbálták azt, hogy vérbe közvetlenül intravénásan adnak oldott C-vitamint, ugye? Egyik szakember mondta, hogy tudják, meddig mentek el a vérben oldott C-vitaminnal? Aztán negyed kiló vagy fél kilót adtak be. Igen, igen, tudom, ez ami, csak keresték a negatív hatást, értik? És majdnem fél kilót belenyomtak a vérbe, értik? És szinte alig volt mellékhatás. Tehát most az, hogy teáskanál, vagy, tehát azt mondta Szent Györgyi Albert, hogy C-vitaminból nem lehet eleget bevenni.
Napi szinten, mondjuk...
Igen, csak ugye ez nem normális, mert nekünk nem kell napi szinten egy teáskanál C-vitamin bevenni. Ha mi úgy táplálkozunk, ahogy táplálkozunk, akkor semmi C-vitamin nem kell bevenni, ahogy kell, de vészhelyzet. Én ezekre mindig ezeket az eseteket arra mondom, ha vészhelyzet van. A vészhelyzetben meg a dózis.
Jó, köszönöm.
Tehát nem vészes, hogy késhegy vagy teáskanál. Tessék, ott hátul egy hölgy jelentkezik.
A D-vitamin fogyasztásáról, hogy ha mondana valamit.
Hát a D-vitamin fogyasztása az veszélyes dolog. Az 1950-es és 60-as években kezdődött el, hogy D-vitaminnal történő dúsításokat alkalmaztak a gyermekek táplálkozásánál, és számos túladagolás történt, vese és szívmeztesedést okozott, amelynek következtében néhány haláleset is előfordult. A napi szükséglet négyszeresét meghaladó adag mérgezést okoz. Veszélyes, és a természetben talán ezért olyan ritkán előforduló vitaminnak tartják. Viszont az a csodálatos, hogy a napozás hatására a szervezetünk nem termeli túl. Ez olyan, mint a endorfin. 200-szor hatásosabb a morfiumnál az endorfin, mármint ugyanazt a mennyiséget vesszük, és mégse káros a szervezetnek, és nem termel többet a kelleténél. Mert ez belülről szervezi a szervezetünk, a kívülről jött D-vitamin nagyon veszélyes, és ezért mondtam azt, hogy nagyon nehéz eltalálni, hogy mennyi kell. És én ezért nem javasolnám a szedését, de a rákos betegnek igen, ha nem tud napra menni, mert az már vészhelyzet. Értik? Akkor az már, de ott is az orvossal konzultálni kell, hogy az a D-vitamin vajon nem okoz-e valami ellentétes hatást a kemoterápia anyagaival, ennek nem vagyok szakértője, nem tudom. Ilyenkor az orvossal kell tényleg konzultálni, de hát ez más helyzet. Tehát igenis ezzel vigyázni kell, bár most épp nemrég, nem tudom, hallották-e, hogy megjelentek tanulmányok, hogy a Tudományos Akadémia nem is tudom, valami 40-szeresére vagy hányszorosára emelte a D-vitamin mennyiség adagot? Ugye? Valami hihetetlen mennyiségre felemelte, mert óriási problémát okoz a D-vitamin hiány. Na de hát miért gyógyszerbe kell bevenni? Hát, tehát kerüljük a gyógyszert, használjuk a napfényt. És még akkor is, mondom, ha tél van, és boros idő van, és nem süt a nap, de kimegyünk a levegőre, csak úgy sétálunk egy órát, már akkor az arcunkon keresztül annyi D-vitamin termelődik, hogy az aznapi D-vitamin szükségletünk megvan. Ezért a szabad levegő és a napfény együttes alkalmazása fontos. Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
Mi a véleménye a fizikai napfény
védőszere?
Fizikai napfényvédőkről. Tehát olyan krémekről, amelyek csak rá kell kenni a bőrre, nem szívódnak fel, és úgy védnek a leégét.
De ezek a napvédők, vagy van ilyen faj, de szerintem ezek is ugyanazok, nem, amiket elmondtam. Mert ezek szerintem nem felszívódó, hanem a felszínen védi. Ezek a bizonyos napolajok.
Én csak most hallottam róla, tehát én csak most érdeklődnék.
Van valami más fajta, hogy ami kifejezetten függetlenül tartja magát a bőrtől?
Nem napbarnító, nem. Pont napozás ellen, tehát leégés ellen véd. De nem tudom én.
Most. Kedves hölgyem, ha az ujjunkkal megérintjük a krémet, és érzékeljük, hogy olajos jellegű-e, és vízzel, nem tudom, könnyen lemosni, akkor abban már olaj van. És az olaj azt okozza, amit elmondtam. Ezen tudjuk lemérni. Ha meg felszívódik, ha felszívódik a PABA, paraaminobenzonsav, mit olvastunk, károsítja a bőrsejteket. Akkor meg még rosszabb a hatás. Tehát károsítjuk, nincs szükség rá. Figyeljék, ez is egy óriási ipar. Olcsók ezek a napvédőkrémek? Nagyon drágák. Én nem javaslom ezért.
Párról mi a véleménye? Igen,
az jó. Az jó. Az, aki nagyon pozitív sugárokat bocsátanak a szervezetre, és jó hatásúak. Ez a szolárium is sem lenne rossz, és használható lenne, csak ugye az a nagy kérdés, hogy amikor elmegyünk valahová, tényleg tudjuk-e, hogy friss csövek vannak benne? Mert ha nem, akkor annyi káros sugarat összeszedünk, hogy azzal aztán roncsoljuk a bőrünket. Hát ugye, ha mi magunknak használnánk, akkor ez már tudnánk, hogy milyen friss, mert annak megvan a hatékonysága, hogy mennyi ideig szabad használni egy csövet, hogy megfelelő sugárzás bocsásson ki. Megint azt javaslom, inkább nap. Szeretném megemlíteni, hogy ez a vajdasági életmódtábor, aminek a szórólapjából lehet itt venni majd, három tábort is jelent, az egyik lébőtábor, ahol bélvese és májtisztítás folyik 10 napon keresztül, a dátumok itt vannak, a másik a nyers vagy élő ételtábor, ezt jó magam vezetem munkatársaimmal, és a harmadik pedig egy életmódtábor. A lébőtábor júli 29-től augusztus 8-ig lesz, az élő ételtábor augusztus 26-tól szeptember 2-ig, az életmódtábor pedig szeptember 12-től 16-ig. Vannak bennük jelentkezési lapok is, lehet ebből venni bátran, illetve megvannak az elérhetőségi lehetőségek is. Szegedtől 40 kilométerre délre van ez a hely, már évek óta járunk ide, nagyon egyszerű körülmények, tényleg puritán körülmények, hogy úgy fejezem ki magamat, de rendkívüli családias légkör és szeretet uralkodik ott, amikor ott vagyunk, és ez meghatározó élmény volt tavaly is számunkra. Van más kérdés esetleg? Köszönöm a türelmüket, figyelmüket, jó napozást kívánok!